A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Molnár Annával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, Olaszország szakértővel, és továbbra is az olaszországi választási kampányról lesz szó, hiszen március 4-én parlamenti választásokat tartanak Itáliában, és a migráció, a bevándorlás szóba került már, hiszen nyilván a migráció továbbra is központi kérdés, és központi kérdése lehet a mostani választási kampánynak is. Utaltunk már rá, de azért talán érdemes körülírni, vagy körüljárni azt, hogy milyen álláspontok, vagy milyen politikai platformok körvonalazódnak e tekintetben, miben, miről lehetnek a legélesebb viták a választási kampányban a migráció ügyében.
Hát azt gyakorlatilag, hogy ezeket a folyamatokat valamilyen módon kezelni kell, és itt alapvetően ugye az illegális migrációról van szó, ami egy nagyon széles fogalom, hiszen akik átkelnek, azok között vannak gazdasági migránsok, illetve menekültek is. Tehát ez egy szétválasztandó csoport mindenféle szempontból, de azért az, hogy magát ezeket a folyamatokat valamilyen módon kezelni kell, az tulajdonképpen mindegyik pártnak a véleménye. Az, hogy hogyan, ebben már nyilvánvalóan
vannak radikálisabb
megoldás. Vannak különbségek, vannak olyan pártok, most összeállt itt január elején a középjobb koalíció,
amit Berlusconi vezet,
aki ismét előkerült. Aki ugyan nem indulhat a választásokon, de a pártja élén áll továbbra is, és gyakorlatilag ő vezetésével jött létre egy koalíció, amelynek a két koalíciós partnere azért ők alapvetően elutasítják a bevándorlást.
Ez ugye az Északi Liga,
az Északi
és
Liga,
az olasz testvérek.
És az Olaszország testvérei, igen, ez a két párt.
A többi... Meg hát tegyük hozzá a Berlusconi pártja, ugye, a Forza Itália.
Igen, de a Forza Itália is tehát ők kevésbé radikális véleményt fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban, annak ellenére, hogy nyilván magát az egész folyamatokat, meg annak, hogy kezelni, tehát hogy ezt visszaszorítani, ez az illegális migrációt, abban egyetértenek a koalíciónak a tagjai. Ugye ebben tulajdonképpen mindenki egyetért, mert ez a fajta folyamat, ez mindenképpen azért egy nagyon jelentős teher Olaszország számára is, amit valamilyen módon kezelni kell. Akik mondjuk másképpen igyekeznek ezt a problémát kezelni, az mondjuk a demokrata párt, de hát nekik is az volt a céljuk, hogy azért ezeket a számokat csökkentsék, és ez tulajdonképpen kormányzásuk alatt sikerült is. Tehát azért az olasz kormányok alapvetően pragmatikusan állnak ehhez a kérdéshez, annak ellenére, hogy tehát az életmentése és egy ilyen humanitárius megfontolás az nagyon erőteljesen megjelent a politikában. Illetve általában, hogyha a migrációról beszélünk, akkor ők mindig azt hangsúlyozzák, hogy az olasz gazdaság egy jelentős részét ugye a legálisan ott lévők termelik meg. Itt Olaszországban is ugye a demográfiai folyamatok azok nem túl jók, tehát a születések száma az nagyon alacsony, és ebből kifolyólag a migráció az tulajdonképpen egy olcsó munkaerőt jelent az olasz gazdaság számára, ami mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy a növekedés is elindulhat. Tehát ők inkább ezt szokták ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban hangsúlyozni, azzal szemben, hogy magát viszont az egész problémának a kezelését, azt mindenki fontosnak tartja.
Mik lehetnek még a főbb kampánytémák most a következő hetekben Olaszországban? Az MTI kiadott egy ilyen hátteret, vagy egy elemzést, és ők felsorolják, hogy ugye a munkajogi reform, a nyugdíjszabályok, bürokrácia csökkentés, az euróvezeti tagság, ezzel összefüggésben az uniós fiskális paktum újratárgyalása. Valóban ezek kerülhetnek elő a kampányban markáns kérdésként, vagy ön hogyan látja? Mi lesz a hangsúly?
Ezek mindenképpen előkerülnek, de itt is tulajdonképpen az euróvezettel kapcsolatban, meg az euróvezeti tagsággal kapcsolatban, ugye pár évvel ezelőtt még például a Movimento Cinque Stelle,
ez az ötcsillagmozgalom.
Az ötcsillagmozgalom, az fölvetette, hogy népszavazást kellene tartani.
Sőt, össze is gyűjtöttek talán 200 ezer aláírást.
Igen, de ezt most már nem szeretnék. Uh-huh. Tehát most úgy tűnik, hogy és ez ki is jelentette ugye a párt miniszterelnök jelöltje, Di Maio, hogy most már nem szeretnének ezzel kapcsolatban népszavazást tartani.
De ez az lehet, hogy egyre elfogadottabb, tehát az olaszok is megbarátkoztak azzal, hogy hát az euró az marad, és az euróvezeti tagság az marad.
Az olaszok
mert ugye sok gazdasági elemző egyébként azt mondja, hogy az euró bevezetésének talán Olaszország volt az egyik legnagyobb vesztese a gazdasági folyamatokat nézve, talán még rosszabbul jártak, mint Görögország.
Én ezzel különben nem teljesen értek egyet. Az biztos, hogy az elején az olaszok nagy része az támogatta az euró bevezetését, amiben jelentős mértékben ugye magának a társadalomnak, tehát az embereknek ez problémát jelentett, az az infláció. Tehát ugye a váltás után nem a hivatalos váltás érvényesült az árakban, hanem egy jelentős infláció volt, ami nyilvánvalóan mindenkit érintett, de ezt ők akkor úgy fogadták el, hogy ez az ára annak, hogy Olaszország az eurózóna tagja lehessen. Nem volt olyan egyszerű az sem, hiszen Olaszországban mindig nagyon magas volt az államadósság, 90-es években is 120% körüli. Akkor sikerült egy olyan 103%-ra levinni ezt az államadóságot. Tehát ez egy ilyen szempontból az, hogy magas államadóságban, ezt is megszokták az olaszok, mindig ez volt. Nagyjából a 90-es évek eleje óta belső arányok nyilvánvalóan változtak, és én azt gondolom, hogy az olasz gazdaság számára pont azért, mert tehát vannak strukturális problémák, ezért az eurozóna tagság az valamiféle ilyen biztosíték, és a bizalomnak is egy erősítője. Tehát Olaszország, ha kilépne, az jóval nagyobb problémát jelentene számára, és ezt azért az olaszok akkor is, hogyha most az euróval szembeni félelmek, és vagy a líra iránti nosztalgia visszatért, ennek ellenére is tudják, hogy valószínűleg rosszabb lenne, hogyha kilépnének. Tehát az nem lenne jó a teljes gazdaság szempontjából. Azért az euró mégiscsak egy biztosítékot jelent számukra. A pártok nagy része az nem szeretne kilépni az euróból, a Silvio Berlusconi vezette koalíció sem. Az Északi Liga egy-egy politikusa időnként felveti ennek lehetőségét, tehát ott erre van utalás, de ilyenkor Berlusconi mindig megnyugtatja a többieket, hogy valójában nem gondolják ezt ők se komolyan.
Beszéljünk egy kicsit az olaszországi politikai, belpolitikai térképről. Ugye néhány párt már érintőlegesen szóba került, és a pártok prominens személyiségei, vezetői. Azért, hogyha rátekintünk erre a politikai térképre, akkor azt látjuk, hogy szinte hiányoznak az úgymond hagyományos régi politikai pártok erről a palettáról. Hát ugye itt van a már említett és emlegetett Öt Csillag mozgalom, ami egy civil mozgalomból, voltak éppen egy internetes blogból szerveződött politikai erővé, ráadásul nagyon komoly politikai erővé, ami 4-5 év elteltével már a legnépszerűbb politikai erővé tudott válni Olaszországban. Aztán a Demokrata párt, aminek szintén egy 9-10 éves múltja van, erre a bizonyos olajfa mozgalomra tekinthet vissza, ebből nőtt ki. Tehát azért alaposan átrajzolódott az elmúlt években az olasz belpolitikai térkép. Azt mondhatjuk, hogy a hagyományos értelemben vett kereszténydemokrata, szocialista, kommunista platform az el is tűnt erről a palettáról? Vagy más formában, más politikai pártokban élnek tovább?
Hát ugye ez a platform már eltűnt a 90-es évek elején, tehát gyakorlatilag ugye ott már teljesen átalakult az olasz pártstruktúra, és létrejöttek új pártok. Ugye a kommunista párt az szétesett, és már új néven élt tovább, a kereszténydemokrata párt az is gyakorlatilag teljesen megszűnt, átalakult. Új pártok jöttek létre. A jobb oldalon abban az időben jött létre az a Hajrá Olaszország, a Nemzeti Szövetség, vagy akár az Északi Liga. Tehát ez az átalakulás már ekkor megkezdődött, ezért nevezzük ezt az időszakot második köztársaságnak. És a 2000-es évek elején úgy tűnt, hogy létrejön két nagy pártcsalád, és ez a folyamat viszont megállt, pont a választási rendszerekből adódóan. Újból megint inkább szét töredezett ez a pártstruktúra. Részben például a Hajrá Olaszország az visszatért, az Északi Liga az továbbra is megmaradt különálló pártként. Valóban létrejött az Öt Csillag mozgalom, ami gyakorlatilag egy ilyen teljesen új típusú, önmagát nem is pártként, hanem politikai, tehát mozgalomként.
Ez valóban ilyen politikai szenzációnak számít, nem? Hogy 4-5 év alatt mindenféle politikai gyökér nélkül Olaszország legnépszerűbb pártjává tud válni.
Hát igen, ma úgy tűnik, hogy 29%-os a támogatottsága, tehát valóban ennek van a legnagyobb támogatottsága jelenleg, ennek a mozgalomnak. Teljesen berobbant az olasz politika színpadára, egészen új kommunikációs eszközöket használva, ugye itt elsősorban Facebook, Twitter, stb., tehát ezeket az eszközöket használja inkább.
Hát maga a párt is ugye mozgalomként a Beppe Grillo humorista vagy komikusnak a blogjából indult el. Ez
igen,
is egy érdekes.
E köré a blog köré épült fel az egész mozgalom. Akik a pártban politikusként részt vennek, azok a politikából kívülről érkeztek, tehát sokszor jogászok voltak, vagy tanárok, vagy mások, akik gyakorlatilag korábban politikával nem is foglalkoztak, hanem alapvetően mondjuk hajlandóságot mutattak arra így elsősorban a blogokon, illetve a különböző social networkökön keresztül, hogy gyakorlatilag ők hajlandóak a politikában valamiféle szerepet vállalni, és közülük kerültek ki gyakorlatilag azok a személyek, akik utána a parlamentbe is bekerültek.
Ez lehet vajon az ötcsillag mozgalom sikerének a titka, ez a pártokrácia ellenesség, ez a civil jelleg
hangsúlyozása? Biztos, hogy ez az egyik. Igen, valóban ez az egyik. Az elitellenesség az mindig is megjelent számukra, és a többi pártnak az elutasítása. Tehát ha most már hagyományos pártnak nevezzük, például az Északi Ligát ilyen szempontból, a kereszténydemokrata párt, vagy a kommunista párt, a szocialista párt, ezek 90-es évek elején gyakorlatilag felszámolódtak, beolvadtak, megszűntek, átalakultak, de az olasz politikára azóta is ez a jellemző, azért a személyekben nyilván ott is voltak változások, de nagyon sok olyan politikus van, akik gyakorlatilag ezeket az időszakokat túlélve más pártokban tovább működve folytatják politikai tevékenységüket. És ugye pont ezt utasította el az ötcsillag mozgalom, egy ilyen nagyon elitellenes, nagyon hagyományos párt ellenességét. Magát ez pont ezért nem nevezi pártnak, hanem mozgalom, ami pont ezzel áll szemben, és hát nem is kíván igazából koalícióra lépni a többiekkel, bár igazából most még
de most
ez sem.
Tehát,
hát ez most azért már vannak utalások rá, de igazából majd meglátjuk a választások után, hogy milyen eredménnyel fognak zárulni, mert ugye a választási rendszer meg most 40% fölött itt igényel, ahhoz, hogy eredményt igényel, ahhoz, hogy valaki stabil kormányt
tehát
tudjon
alakítani. Tehát akkor azért koalícióra kényszerülnek a
mindenképpen
a pártok. Az ötcsillag mozgalom választási programjáról egyébként mit lehet tudni? Az arról már szó volt, hogy már nem akarnak kilépni az eurózónából, de mégis mik a hangsúlyos elemei az ő programjuknak? Mit lehet erről tudni?
Hát amelyik mindig is meghatározó volt számukra, az például a korrupció ellenesség, tehát ugye a párt alapvetően ezzel szemben jött létre, ugye Olaszországban a magas korrupció az mindig létező probléma volt, politika szintjén is. És ugye ez az egyik legfontosabb, továbbra is ez a legfontosabb politikai ígéret. A másik ilyen alapvetően a környezetvédelem, oktatás, tehát azok a területek, ahol az olaszoknak az általános problémáira igyekeznek reagálni. Környezetvédelem szempontjából ugye fontos a megújuló energiaforrásoknak és az ilyen típusú fejlesztéseknek a segítése, tehát ez mindenképpen megjelenik a programjukban.
A demokrata pártról is szó esett már, felmérések szerint most őket tartják a második helyen álló pártnak, tehát a második legerősebb pártnak az ötcsillag mozgalom után. Paolo Gentiloni, a jelenleg még hivatalban lévő miniszterelnök, ugye ez is elhangzott, hogy népszerű, talán a legnépszerűbb politikusnak számít Olaszországban, a párt viszont azért elég markáns népszerűségcsökkenést kellett, hogy elkönyvelhessen az elmúlt időszakban. Mi volt ennek a hátterében, vagy milyennek az oka, és egyáltalán ők most milyen esélyekkel szállnak be a kampányba?
Mondjuk nyár környékén körülbelül a támogatottsága a pártnak olyan 30% volt, most nagyjából 24-25%-os lehet, de hozzá kell tennem, hogy itt is létrejött egy új párt, Liberi Eduguali, Szabadok és Egyenlőek, ez a párt neve, ez a gyakorlatilag a
párt. A demokrata pártból
szakadt ki. Igen, ez november-decemberben jött létre ez a párt, ami gyakorlatilag Pietro Grasso vezeti, ami inkább a bal oldalából jött létre. Massimo D'Alema és még nagyon sok hagyományos politikus vesz részt, és jelenleg ennek a pártnak a támogatottsága az olyan 6-7%. Egyelőre nem mondják azt, hogy ők koalícióra fognak lépni egymással, inkább a Partito Democratico több kisebb más párttal lépne koalícióra, és úgy azért nagyobb a támogatottsága, tehát még nagyon sok nyitott kérdés van azzal kapcsolatban is, hogy itt majd milyen koalíció fog létrejönni. Ugye az utóbbi időszakban az volt a jellemző, hogy már lehetett tudni, hogy egy-egy pártnak ki a miniszterelnök jelöltje. Most azt látjuk, hogy nagyon sok koalíció esetében nem tudjuk, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt. Mert ugye Matteo Renzi tulajdonképpen a saját pártja élére visszakerült, és sokáig úgy tűnt, hogy majd ő lesz a miniszterelnök jelölt, de az ő támogatottsága viszont valóban Gentilonival szemben is nagyon jelentősen csökkent. Úgyhogy most lehetséges az, hogy majd a választási eredményeket látva, valószínűleg ez fog történni, fog majd, és ugye a pártokkal nyilván egyeztetve, az államfő valakit megbízni, hogy kormányt alakítson.
Ja, jól tudom, akkor a Berlusconi vezette jobbközép koalíciónak sincs miniszterelnök jelöltje. Ugye Berlusconi nem is lehet, mert ugye említettük, hogy ugye jogerős bírósági ítélet van ellene érvényben, de azt azért Berlusconi jelezte, hogy mindenképpen lesz a pártnak miniszterelnök jelöltje, csak egyelőre még nem nevezték meg. Erről a jobbközép koalícióról mit érdemes, vagy mit lehet tudni? Hát az ugye nem kis meglepetés, hogy a 81 éves most Berlusconi egyáltalán visszatért, és ráadásul sikeresen visszatért a politikai színpadára, mert hogy a regionális választásokon az elmúlt évben nagyon sok helyen komoly sikerrel szerepeltek, mondjuk például Szicíliában.
Igen, valóban így van. Silvio Berlusconi tulajdonképpen visszatért, mert teljesen sose vonult vissza valójában a politikától.
Hát igen, de azért volt ez a jogerős bírósági ítélet. Emlékszem, hogy szociális munkát kellett végeznie milánói idős otthonban, ahol az újságírók ellepték az idős otthont, hogy fényképeket készíthessenek a éppen takarító Berlusconiról. Aztán volt egy szívműtétje, és most tessék, lássunk csodát, ismét ott van a politikai vonalában 81 évesen.
Hát igen, ez így van. Visszatért, és, de magán gyakorlatilag ugye a választásokon nem indulhat. De nagyon ügyesen igazából a szavazólapon ott lesz, hiszen a logóban, az Északi Liga logójában szerepel a neve, tehát Silvio Berlusconi.
Ilyen hívószóként.
Hívószóként szerepel. Ugye ez azért is fontos, mert az új választási törvény szerint személyre fognak szavazni, és aszerint szavaznak a listára is. Uh-huh. Tehát a húzó nevek fontosak lesznek a választásokon, és majd a pártok szempontjából is, és ilyen szempontból nyilvánvalóan Silvio Berlusconi neve egy választói közösség számára egy abszolút húzó név továbbra is. Tehát most a Forza Italiának körülbelül 14-16% körül van, amely 17%-ot is mondanak a támogatottságnak.
Az egyik politikai napilap elemzője azt írta, hogy Berlusconi megítélése megváltozott Olaszországban és Európában is, mivel sokan úgy látják, hogy ő lehet az egyetlen, aki képes megfékezni az ötcsillag mozgalom úgymond populista politikáját. Valóban így lehet?
Hát ugye még nem tudjuk, hogy az ötcsillag mozgalom is hogyan muzsikálna, hogyha a kormányra kerülne, és hogy mi történne abban az esetben. Az biztos, hogy az elemzők nagyon tartanak általában attól, hogyha ők kerülnének kormányra, de korábban mondjuk eleve az euróval, vagy egyfajta euroszkepticizmus miatt voltak ezek a típusú aggodalmak. Valóban nem csak ő, maga Gentiloni is, tehát hogyha lesz egy összefogás, mondjuk egy nagyobb koalíció, akkor ez az ötcsillag mozgalommal szemben esélyes lehet. Említettem, hogy 40%, 40-42% kell körülbelül ahhoz, hogy valaki kormányt tudjon alakítani. Most az ötcsillag mozgalomnak körülbelül 29% a támogatottsága. Arra törekszik, hogy elérje ezt a 40-et, de azért szerintem erre kicsi az esély. Bár hát bármi történhet Olaszországban. Ilyen szempontból mindenképpen itt koalícióra kell, hogy lépjenek majd a különböző erők. A középjobb azért ők közel állnak a 40%-hoz, hogyha ezt az Északi Liga hajrá Olaszország és Olaszország barátai pártkoalíciót nézzük, akkor ott már esélyesebb lehet, hogy létrejön ez a típusú többség, de lehet, hogy pont nem, és akkor viszont rákényszerülnek majd egy nagyobb koalícióra. Tehát ez tényleg nagyon attól függ, hogy hogyan alakulnak maguk a választások márciusban.
Három nagy jobb politikai formációról beszélgettünk itt az olaszországi választási kampány kapcsán. Vannak azért kisebb pártok, politikai formációk, gondolom, ezek mennyiben befolyásolhatják a választásokat, a választások kimenetelét, vagy fölvetődhetnek esetleg koalíciós partnerként?
Koalíciós partnerként mindenképpen fölvetődhetnek kisebb pártok is. Hát maga mondjuk a Fratelli d'Italia az egy ilyen 5%-os párt, és mint említettem, ez a másik, a Szabadok és Egyenlőek, az kb. 6-7%-os párt, de ezen kívül még van sok kisebb párt, amelyik ugye eleve úgy működik a rendszer, hogyha már koalícióban lépnek, nekik mindenképpen koalícióra kell lépniük, mert 3%-os a küszöb, és koalícióra viszont 10% mulatkozik, tehát hogyha beszeretnének jutni, akkor már ezeket a koalíciókat most létre kell hozni a nagyon pici 3% alatti pártok számára. Tehát ilyen szempontból ezért is szokták azt, hogy a demokrata párt esetében ott azért körülbelül most olyan 25-26% lehet a támogatottsága nagyjából a kisebb koalíciós partnerekkel együtt, és kiegészül ez még ezzel a kiszakadt párttal, de hát nem tudjuk, hogy ők mennyire lesznek hajlandóak, mire lesznek hajlandóak, milyen koalíciós tárgyalások indulhatnak majd el utána. Tehát itt még nagyon sok a bizonytalansági tényező ebben az egész folyamatban.
Hát nyilván sok minden kiderül a választási kampány heteiben is, de aztán végérvényesen március 4-én az olaszországi parlamenti választásokon. Az elmúlt órában erről beszélgettünk Molnár Annával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, Olaszország szakértővel. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt nálunk.
Én köszönöm szépen.